Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az Istennek az öröm üzenetét, vigasztaló üzenetét ezen a vasárnapon, írva található a Zsoltárok könyve 56. részében, valamint az 57. rész második versében. A karmesternek a messzi fák galambja kezdetű ének dallamára, Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gádban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem. Szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek. Sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Szüntelenül elferdítik szavaimat. Minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban-e népséget, Istenem? Te támon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeidet, könnyeimet tömlőd be, legyenek benne könyvedben. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat, hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Majd az 57. Zsoltár második versét olvasom. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Szeretett testvéreim, ez a második alkalom már, hogy ilyen különös módon ünnepeljük az Úr napját, és éljük meg a közösséget, és várjuk, hogy az Istennek mi az aktuális üzenete hozzánk. Ez a felolvasott Zsoltár, az 56. Zsoltár és ehhez kapcsolódó 57. Zsoltár műfaji meghatározása a teológia szerint az, hogy ez egy egyéni panaszének. Azt javaslom, hogy először ezt a két szót ízlelgessük és vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit jelent, hogy egyéni, és mit jelent, hogy panaszének. Ahogy együtt olvassuk, együtt imádkozzuk ezt a Zsoltárt, egyre inkább az az érzés erősödhet meg bennünk, hogy ez nem is annyira egyéni. Igen, ez jól hallhatóan egy meghatározott személynek a hangja, behatárolhatjuk, beazonosíthatjuk, ő Dávid, a körülmények is beazonosíthatóak, de a szavai azok egy költőjé, és a költők, hiszen ő maga valóban az is volt, hiszen a költők arra képesek, hogy ne csak a saját maguk nevében szóljanak, hanem hogy megfogalmazzák mindazt, amit egy nagyobb közösség érez és gondol. Nagyon is közös, egyetemes az, amit megfogalmaz. Másrészt pedig a panasz meghatározás is helytálló, de azt látjuk itt, hogy azt a töbletet, ami a panaszkodásban a Biblia szerinti, az Isten szerinti panaszkodásban benne van, hogy a panasz az nem csak egy panasz. A panasz Zsoltároknak a jelenléte az önmagában egy bizonyíték arra, hogy az Isten tudja azt, hogy nagy stressz helyzetben, nagy szomorúság idején hogyan érez és hogyan gondolkodik az ember, és azt is szeretné, hogyha mi is tudnánk, hogy ő tudja. Ezért vannak ezek benne a Bibliánkban. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a panasz az híd az Isten szívéhez. A mi szívünktől az ő szívéhez. Egy olyan híd, amit mint egy várból belülről engednek le, hogy mi hozzáférjünk. Vagy egy ajtó, ami belülről nyílik ki. A mi szívünktől az Isten szívéig vezet a panasz. És a panasz az több, mint panasz. A puszta létével is hitvallás, hiszen azt vallja, hogy van kinek panaszkodni. Van egy felelős személy, aki Úr és Király a világ egyetem fölött, akinek elmondhatjuk, amivel nem tudunk megbékélni, amit nem látunk helyén valónak, amit nem tudunk megszokni, ami mélyen bánt bennünket, és van értelme, van kinek elmondanunk mindezt. Ha panaszkodunk, hitvallást teszünk. Jól látható, hogy hogyan váltják egymást a panaszos mondatok és a kapaszkodót jelentő hitvalló kijelentések ebben a Zsoltárban. Például egymás után olvassuk. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám, és kevélyen, ha félek is benned bízom, Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember, mit árthat nékem? Aztán jönnek újra panaszok, és aztán ugyanez a hitvallás majd megismételődik még egyszer. Ez az érem két elválaszthatatlan oldala. És így jutunk el arra abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Ez a helyzet is tulajdonképpen erről szól, hogy sóhajtozunk, és közben megvalljuk a mi reménységünket. Megvalljuk a mi reménységünket, és közben sóhajtozunk. Halljuk a híreket, nézzük a grafikonok emelkedő görbéit, megtelik mindenféle érzésekkel a szívünk, túlcsordul vele, ugyanakkor igyekszünk megvetni a mi lábainkat a sziklán, erősen állni, keresni valami biztosat, stabilat, és ez a hitvallás. A Zsoltáros egy háborús helyzetet idéz meg, és mi is szoktuk mondani, nyugaton politikusok ezt már nyíltan mondják, hogy ez el is hangzott már, hogy háborúban állunk, jelenleg egy mikrobiológiai harcnak a közepén vagyunk. Három kérdést tegyünk fel ma, ezt a Zsoltáros imádságot olvasva ebben a háborús helyzetben. Az első kérdés ez legyen, hogy ki a mi ellenségünk. A második kérdés az, hogy mi a mi fegyverünk, és a harmadik, hogy hogyan várjuk ebben a helyzetben az Isten szabadítását. Dávid király nagyon hangsúlyosan beszél az ellenségről, emberekről beszél, és egy olyan helyzetről, amiben ő esélytelen, kicsi, elnyomott és megsemmisülés vár rá. Egész konkrétan azt a helyzetet kell elképzelnünk, amikor Dávid Saul elől menekül, és a menekülésében már eljut arra a kétségbeesésre, és az a kétségbeesett gondolata támad, hogy legjobb lenne, hogyha Saul ellenségei között, vagy az ellenségeinél keresne menedéket, akik persze Dávid ellenségei is voltak a filiszteusoknál. Így jut el Gátba, ami Góliátnak is a városa volt. A probléma csak az, hogy Dávidot ekkor már megelőzi a híre, és tudják róla, hogy éppen a filiszteusok elleni harcban szerzett magának nevet. Jó ötletnek látszott az ide menekülés, de nem volt az. Úgy van ez, mint az egyszeri kábolyjal a sivatagban, aki hosszan vándorolt, és elfáradt, és egyszer csak leült egy kaktuszra, ami jól megszúrta, és akkor ránézett a barátja kérdőn, és megkérdezte, hogy hát ezt a butaságot miért csinálta? Hát elsőre jó ötletnek látszott. Hát valahogy így van Dávid is. A lényeg azonban az, hogy egyik háborús veszedelemből a másikba szalad. Nincs jó megoldás. Egyik kétségbeesett helyzetből a másik kétségbeejtő helyzetbe. Mint a múlt héten szegény horvát barátaink, akiket egyszerre sújtott a járvány és a földrengés, a járvány miatt otthon kellett volna maradniuk, a földrengés miatt viszont a terekre, az utcákra kellett kiözönleniük. Az egyik veszedelemből a másiknak a karjaiba futottak. Hát egy ilyen helyzetet él át Dávid. A mi ellenségünk, a szemmel nem látható vírusok, ez egy mindent megszállni és elfoglalni kész ellenség. De ugyanilyen járványos természete van a félelemnek és a kétségbeesésnek is. Az is a mi ellenségünk. És ide kívánkozik egy megjegyzés, hogy fontos tisztázni azt, hogy ki nem az ellenségünk. Amikor harcban állunk, az nagyon szomorú látni, hogy nem ott keressük az ellenséget, ahol van. Ilyenkor az ádáz ellenfelektől is azt várja az ember, hogy ássák el a csatabárdot. Legyenek ezek politikusok, vagy a hétköznapokban egymásnak ellenfelei. Legalább háborús időkben jó lenne látni az egységet, és itt most teszek három pontot. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mi magunk is lehetünk saját magunk ellenségei? Az biztos. Dávid is az volt tulajdonképpen a maga legnagyobb ellensége egy bizonyos ponton. És ebből mindenféle önostorozó gondolatok jöhetnek, jönnek is, az emberiség ilyeneket tesz föl magának, ilyen kérdéseket. Jelente az valamit, hogy a gazdagságilag legfejlettebb területeket sújtja legalábbis jelenleg a járvány? Isten büntetése a járvány? Valaki erre azt mondta, hogy így, ezt nem mondhatjuk ki, de megérdemeljük, az biztos. Mégis, ami teljesen hiányzik ebből a Zsoltárból, az az önvád. Egy olyan csapda helyzetbe került Dávid, amihez azért ő is hozzájárult, de tudja, hogy ilyen háborús helyzetben a legnagyobb szívesség, amit a nagy vádlónak, a sátánnak tehetünk, hogyha elkezdjük magunkat szapulni, kárhoztatni és büntetni. Olyan üdítő látni és olvasni, hogy ez teljesen hiányzik Dávid panasz énekéből. Látjuk, hogy milyen pusztító hatással és torzító hatással van rá ez a helyzet. Szavaimat kifordítják, érzi azt, hogy ne ő sem önmaga már, de túl jól látja még ebben a helyzetben is az Isten szívét, az ő kegyelmének a nagyságát ahhoz, hogy a szégyen csapdájába maradjon. Ez egy nagy tanulság a magunk számára is. Mindez nem jelenti azt, hogy ne kellene változnunk, hogy ne lennének tanulságai egy ilyen helyzetnek, amit le kell majd vonnunk idővel, vagy akár gyorsan. És az is biztos, hogy nem ússzuk meg változás nélkül. Nincs olyan háború, ami után az életet ott lehetne folytatni, ahol abba hagytuk. Mi sem leszünk ugyanazok. Az ilyen helyzet önismeretre segít, de az önvád az nem segít. Dávid is egy szép jelenfejlődésen megy keresztül, amit a két Zsoltár közötti átmenet dokumentál. De tegyük fel a második kérdést, hogy mi a mi fegyverünk. Erre azért nem olyan könnyű válaszolni, mert ilyenkor az eddig jól működő fegyvereinkről derül ki az, hogy azok, és eszközeinkről, hogy azok kevések és kicsinyek. Ilyen kevésnek bizonyul ebben a helyzetben, és kicsinek a szív, ami eddig segített, hogy megbirkozzunk a nehézségekkel. A szívünkben azért sok mindent el tudtunk hordozni, föl tudtunk dolgozni, ahogyan egyik zenekar énekli egy ilyen gyerek dalba, hogy a szív az egy olajos hordó, vasból van és sok mindent bír. Hát lehet, hogy így van, ezt sokszor átéltük mi is, hogy sok mindent bír, de itt azt látjuk, hogy Dávidnak is a szíve az kicsi, túl csordul, és azt mondja, hogy a könnyeim, amelyek a szívemből jönnek, azokat gyűjtsd össze a te tömlődbe, mert én nem tudom már. Ez túl sok érzelmileg, hogy ezt hordozhatnám. Túl csordul a szívem, nem fér el a szívemben. Ez egy ilyen szuper érzékeny időszak, amiben most vagyunk. Jól tudni azt, hogy sok minden nem fér most el a szívünkbe. Hamar túlcsordul a szív, és kérhetjük mi is ezt, imádkozhatjuk mi is ezt. Istenem, segíts hordozni ezeket az érzéseket. Tegnap megosztotta egy Olaszországban élő kedves ismerősöm a hírt, hogy ez még a pénteki napra vonatkozik, hogy csak tegnap 900-an haltak meg Olaszországban a járvány idején. És pusztán csak ennyit írt hozzá, édes Istenem. De nem csak a szívünk úrtartalma kevés, hanem az értelmünk, a józan gondolkodásunk, a mentális teherbírásunk is próbára van téve. Ismerjük Dávidnak az őrülési jelenetét, amikor Gádban, a filiszteus király előtt, amikor látja, hogy lebukott, pontosan tudják, hogy kicsoda ő, és akkor előad egy ilyen hamleti őrülési jelenetet, ő bolondnak tetetti magát, csorgatja a nyálát a szakállára, de ez csak egy félig megjátszott állapot, a helyzet az valóban őrjítő. Az elmúlt napokban a világhálón olvastam ezt, és ezt most erre a mai helyzetünkre vonatkoztatva írják. A túlterhelt pszichológusok és pszichiáterek kérése, ha karantén miatt bezártságban beszélünk az állatainkhoz, növényeinkhez, háztartási gépeinkhez, bútorainkhoz, az még nem baj, mondhatni természetes. Emiatt ne hívjanak minket. Szakemberhez csak akkor kell fordulni, ha majd mindezek elkezdenek válaszolni. Eddig a vicces bejegyzés. Szóval kicsik vagyunk, és jelenleg fájdalmasan kevesek az eszközeink. De mi a mi fegyverünk? Hát ugye részben azt mondhatnánk, hogy önkéntelen módon a sírás is meg a nevetés is mindkettő egy kicsi könnyebbséget hoz, de nem valódi fegyver. A feltett kérdése válaszul legfontosabb ez a vers. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Az imádság az igazi fegyverünk. Sokszor gyűjtünk észérveket a félelem ellen, próbáljuk lebeszélni magunkat, másokat, elfoglalni magunkat mondjuk napközben, ez egy ideig működhet is, aztán eljön az éjszaka, és aztán álmodunk mindenféle furcsákat, és eljön a hajnal, és cikáznak a gondolataink a fejünkben, és rájövünk, hogy nem sikerült lebeszélni magunkat a félelmektől. És ekkor jövünk rá, hogy egyedül az imádság az egyetlen valódi eszköz. Az a gyakorlat, amikor Isten elé állunk, és ő előtte mondjuk ki mindazt, ami nyomaszt és fáj. És ilyenkor az imádság nem csak valami, amit gyakran érzünk, hogy ó, ez viszi az időt, az energiát, hanem egyszerűen ez egy valódi fegyverré lesz, kiélesednek a mi szavaink is. Érzékelhetővé lesz az ereje. Valaki írta a múlt héten, mikor a közös 9 órai imádságra reagált, hogy akármilyen furcsának is tűnik, most úgy éreztem ennek az erejét, mikor otthon egyedül imádkoztam. Valaki így fogalmazódott, a gondviselés szárnyai azok ott vannak fölöttünk, és amikor imádkozunk, akkor láthatóvá, érzékelhetővé lesznek. És meglátjuk azt a Krisztust is, akiről a múlt héten olvastunk, aki a könnyeit hullatta Jeruzsálem fölött, és így kicsit korábban elmondta ugyancsak Jeruzsálem fölött, hogy hányszor akartalak egybe gyűjteni, szárnyaim alá elrejteni, de ti nem akartátok. Dávid akarja, mi is akarjuk, hozzád menekülünk, Urunk Jézus Krisztus. A másik fegyverünk az az Isten szava, igéje, amelyet háromszor is nagy áhítattal is szeretettel emleget a Zsoltáros. Isten, akinek igéjét dicsérem. És az ige az nem csak az írott szó, hanem a testet öltött ige, a körülményekre alkalmazott üzenet, a szó, ami célba talál. Ez az, amit egymásnak mondunk, vagy küldünk így, vagy úgy. Ez az az ige, amit hordozunk, ami éltet bennünk, amivel együtt lélegzünk. Ez az az időszak, amikor az imádság, az üzenetté váló ige az igazi kincs lehet, és erről tanúskodnak, ezért is hálásak lehetünk a világhálón is ezekért a lehetőségekért, hogy megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, a reakcióinkat. Erről tanúskodnak a reakciók, hogy a testvérek számára is nagy becsben van az Istennek a szava, üzenete. És áldjuk Istent, aki nem hagy minket enélkül. És hogyan várjuk a szabadulást végezetül? Két egymással összefüggő Zsoltárból olvastam, az 56. Zsoltárból, amely akkor írodott, amikor a filiszteusok markába került Dávid, a másik pedig akkor, amikor már onnan megszabadulva elrejtőzött egy barlangban, Abdullám barlangjában, és ott Dávid behúzódik a barlangba, nem menekül tovább, hanem elrejtőzik és vár. Ez a nagy jellemfejlődés, hogy nem kapkod, nem improvizál, hanem nyugton marad ott ebben a barlangban, és vár. Ez az átmenet mutatja azt, hogy mi az, amit Dávid fölismert. Fölismeri, hogy nem csak az a gondviselés csodája, hogyha a körülmények a javunkra fordulnak, nyilván azt is nagyon várjuk, és az is egy nagy csoda lenne, hanem az is, hogyha a változatlanul rossz körülmények a javunkra szolgálnak. Ez nem kisebb csoda. Ez nem kisebb csodája a gondviselésnek. Csoda történik Dáviddal. Látja a szárnyakat. Ellenségei a régiek, azok változatlanul sokan vannak, ő mindig csak egyedül van, egy sötét helyen, de nem kapkod, nem esik kétségbe, hanem vár. És ez az imádság, az ő imádsága ebben a helyzetben. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. És erre a bölcsességre is eljut Dávid. És Isten dicséri, mély közösségre talál az Istennel, de nem csak vele. Azt olvassuk, hogy valahogy ott ebben a magányában olyan kisugárzása van ennek a lelki állapotnak, amit Dávidot megél, ennek a bölcsessége, ennek az ereje, ennek az imádságos közösségnek, amit ő ott az Istennel átél, hogy ezt olvassuk a Sámuel könyvében. Oda sereglett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezetőjük lett. Teljes karanténban egyszer csak elkezdenek szállingozni hozzá az emberek. Az elszigeteltség ellenére, ez is egy csoda, hogy amikor az elszigeteltség ellenére közösség jön létre. És tulajdonképpen ezekben a napokban mi is ezt vágyjuk megélni, hogy már el vagyunk fizikailag szakítva egymástól, és fájlaljuk a hiányát a templom látványának, és nyilván egymás látásának is, mégis valódi közösség jöhet bennünk létre. Ahogy egy katolikus pap fogalmazott, hogy bezárjuk a templomokat, de az otthonok maguk válhatnak templommá, és egy mély közösség átélésének a lehetőségévé. Ez egy nagy esély, a mi számunkra, a mi gyülekezetünk számára is. És ez a gondviselésnek az igazi csodája lenne. Ott a lehetőség, hogy az otthonok is templomok legyenek. Ebben a bőjtben mi is ahhoz szegődünk, akit üldöztek, megöltek, fájdalmainkat és bűneinket hordozta, aki egy barlangban várta az igazság pillanatát, és aki a harmadik napon föltámadott. Isten adja, hogy vele együtt átéljük mi is ennek a föltámadásnak az örömét, de most tudjunk várakozni is az ő szeretetében, az ő gondviselő szárnyai alatt. Történjen velünk is csoda. Ezt kívánom, és lássuk meg az Isten gondviselésének a szárnyait magunk fölött. Amen.